Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Juhász József, az ELTE egyetemi docense. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Horvátországi választásokról fogunk beszélgetni, és mindjárt egy matematikai problémát, ha megvilágítana. Az általunk ismert híradások szerint a HDZ koalíciónak is, meg az SZDP-nek is 56-56 mandátum van, azaz egy pathelyzet alakult ki. Az index.hr-re meg azt olvasom, látom most is, hogy HDZ koalíció 56 plusz 3, SZDP koalíció 56 plusz 3 plusz 3. Mik ezek a pluszok?
Igen, ez a horvát választási rendszer sajátosságából fakad. Az 56-56 ez a Horvátországon belüli voksokból képzett mandátumok aránya. Ezen kívül ezen kívül van ugye három képviselői helye a határon túli Horvátországnak, a diaszporának. Ezt mindig a HDZ szokta megkapni. Most is így lesz, hiszen a ottani voksok 85%-a az övé. Tehát többen ez a külföldi horvátok három voksa. Az SZDP-nél a 3 plusz 3 az azt jelenti, hogy az egyik hármat, azt a isztriai demokrata szábor mandátumainak a száma, ők hagyományosan a szociáldemokraták szövetségesei, de most külön indultak, viszont már bejelentették, hogy velük új készek újra koalícióra lépni.
Tehát erre ez
fix. És a másik három, az pedig olyan, hogy 8 kisebbségi képviselőt is választanak, és ezekből három olyan képviselő, akire bizton számíthat az SZDP, azért, mert az SZDP-vel szövetséges pártok tagjai csak ugye a kisebbségi listára lettek megválasztva. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy így a koalíció építés pillanatnyi állása szerint a HDZ 59 biztos mandátumra számíthat, a szociáldemokraták meg 62-re.
De 76 kell.
De 76 kell.
Vagyis még kell hozzá. Azt mondják, hogy a Híd Most nevű pártot kell valakinek meggyőzni. Kinek van több esélye meggyőzni?
Hát ezt elég nehéz megítélni azért, mert ez egy új párt, és a saját identitását, választási retorikáját kifejezetten arra építette, hogy ő meg akarja haladni az eddigi kimerült establishment uralmát Horvátországon, le akarja váltani ezt az országot negyedszázada uraló kétpárti rendszert, a HDZ-t meg az SZDP-t, és ők egyikkel se akarnak együttműködni.
Ez nem jelenti azt, hogy de igen, csak majd jó drágán.
Igen, azért mindig hagytak egy pici kis kaput a teljes elutasításban, hogy ha a programjukat elfogadják, az ilyenkor lenni szokott, és ilyen szempontból, ha a követeléseiket, programjukat, azokat az elvárásokat, hogy mit értenek ők fontos strukturális reformokon, meg a politikusaiknak mondjuk az előéletét megnézzük, akkor azt mondhatnánk, hogy az HDZ-től való távolságuk egy kicsit nagyobb, mint a szociáldemokratáktól.
A szociáldemokraták koalíciója van most kormányon.
Így van, az van most kormányon, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ugye valószínűbb egy hajszálnyival az, hogy a MOST az SZDP-vel fog összeállni, ha valakivel összeáll, és ha le tudják küzdeni mondjuk a saját korábbi ígéretüket, az, hogy például nem állnak össze, ha nem muszáj senkivel, de hát erre is van megoldás, hogy az egyik jelöltjük említett, hogy esetleg kívülről támogatnak egy kisebbségi szozdem kormányt.
Mi fér bele a horvát politikai kultúrába leginkább ez a kívülről támogatás?
Most keresnem kell az elmúlt negyed századból a példákat. Nem volt jellemző. Uh-huh. Tehát mindig volt többségi kormány. Az viszont valóban jellemző volt, vagy többször előfordult, hanem is mindig, vagy ez a egyedül jellemző, hogy többször volt sok párti koalíció már hatalmon. Ez tehát nem lenne új. Most ugye adott esetben az SZDP maga is egy hatpárti szövetséget vezet, de ebben 5 törpepárt van tulajdonképpen, egy kicsi vagy törpepárt, és ha esetleg a MOSZ-tal is és az IDS-tel összefognak, akkor lesz egy nagy párt, egy közepes párt, meg néhány kicsi párt. Tehát ez már belefér a tradíciókba. Ha jól tudom, akkor egyszer volt 2002-2003-ban szintén egy szociáldemokrata kormányzati periódusban egy ideig egy kisebbségi felállása a kormányzatnak, tehát ez inkább kivételnek számít, de nem lehetetlen, hogy esetleg ezt lehet működtetni.
Mennyi idő alatt fog az eldőlni Horvátországban, hogy kialakít kormányt? Mekkora a szerepe a államelnöknek, aki ugye HDZ elnök? Tehát van diszkrecionális joga, hogy kinek ad ilyenkor kormányalakítási megbízást?
Bizonyos fokig van, mert ugye annak adhat, akiről az előzetes konzultációk alapján föltételezhető, hogy képes lesz összehozni a kormányképes többséget, tehát legalább 76 mandátumot. Most ezzel együtt is azt mondom, hogy valószínűleg a HDZ-nek fog először adni, bármi lesz is, mert ugye a mandátumok számát tekintve azért ők vannak ugye az élen, nem az SZDP, külön-külön pártként. És de mire idáig eljut a dolog, hogy valakit fölkérjen az államfő asszony, addigra többé-kevésbé szerintem kit fog alakulni, hogy kit érdemes fölkérni, már csak azért is, mert véletlenül egy héten belül hivatalosan senkit nem kérhet föl, mert néhány helyen meg kell ismételni a választásokat, tehát egy hét múlva lesz hivatalos végeredmény. Az esetleg egy, szerintem még egy mandátummal sem tolja el a mostani állás, de elvben elképzelhető. És hát egy hét az elég sok idő, addigra a koalíciós vonzások és taszítások jobban látszódhatnak valószínűleg. De egy bizonyos minimális manőverezési joga van, de sok nincs.
A kisebbségi kormányalakítási megbízás kiadása belefér Horvátországban?
Bele, tehát nincsen alkotmányos akadálya, nem volt, tradíció. Tehát talán de ugye akkor is egy éppen az IDS kilépése miatt állt elő ez a helyzet. Tehát eredetileg az a kormány is egy sok párti, de többségi koalíció volt. Az elemzések azért ezzel most reális lehetőségként számolnak, mert ez a variáció valószínűleg legalábbis mondjuk a kevésbé rossz forgatókönyvek közé tartozik. Tehát szóba jöhet mondjuk a két nagy párt nagy koalíciója, de ez inkább csak matematikai lehetőség. Szóba jöhet egy új választás, de az megint nagyon rizikós minden párt számára. Ha ezeket kizárjuk, akkor tömben kormányt alakítani csak a most közvetlen vagy közvetett támogatásával lehet.
És ez a kérdés, hogy a most ezért mit kér? És hogy egyáltalán igent mond-e arra, hogy frissen alakult párként, establishment ellenes politikai erőként ebbe belemegye.
Így van, sőt van még egy további aleset ennek, ugye a most variációnak, hogy ugye ez valóban ez egy friss párt, nincs kialakult struktúrája, sokan csak egy-két hónapja csatlakoztak hozzá, tehát önben ez ahogy a neve is mutatja, ez független jelöltek választási szövetsége. Azt sem, ma persze természetesen hangoztatják, hogy egységesek és az egész ciklus alatt olyanok fognak lenni, ez lehet, hogy így lesz, de nem lehetetlen, hogy felbomlik, és egyénileg megpróbálja a 19 mosztos képviselő kisebb-nagyobb részét valamelyik nagy párt magához csábítani. Ez is része a lehetséges forgatókönyveknek. Eléggé elmérgezni a viszonyt, tehát nem hiszem, hogy célszerű. Első körben szerintem sem az SZDP, sem a HDZ nem fog ebbe az irányba elindulni, de végülis ez is egy lehetőség. És amit kaphatnak, vagy kérhetnek, hát ugye bármit.
Márkul ajánlottak nekik állítólag a hírek szerint, hogy adják ők a házelnököt.
Azt ugyan a HDZ egyik politikusa felajánlotta ugye egy olyan mostos vezetőnek, aki egy éve még a HDZ halálnöke volt.
Ismerték egymást,
csak nem jött ki valószínűleg Karamarkóval, a HDZ elnökével és kormányfőjelöltjével. Így van, de olyan lehetőség is fölmerült már ugye az elemzői latogatások szintjén, hogy akár a kormányfőposztot is felajánlják nekik. Meglehetősen furcsa szituáció lenne, de ismerünk olyan koalíciókat, hogy nem a legnagyobb párt adta ugye a kormányfőt egy kormányzat.
Horvátok a szakértői kormányzást még átmenetileg is elképzelhetőnek tartják. Ezt elképzelhetőnek látja?
Ez egyelőre nem merült fel, mindegyik párt, tehát úgy látja, hogy egyrészt megvan a megfelelő szakértelme, ez természetes, másrészt pedig szerintem még jó esélyt lát mind a három főszereplő, SZDP, HDZ és MOSZT arra, hogy jól jöjjön ki ebből a koalíciós alkudozásból, és egyelőre egy ilyen kormány ideiglenes megoldás szakértő kormányt az egyikőjük sem preferál.
Hogyha tegyük fel a legvalószínűbbnek tekintett verziót, hogy a HDZ az SZDP 56 plusz 3 plusz 3, tehát 59 éhez hozzájön a 19 MOSZT. Ez egy stabil horvát kormányt jelentene?
Hát ez a sok párti felállás hátránya. Miután ezek a kis pártok azért általában egy-két-három mandátumosok azért hozzá van, tehát bizonyos fokig persze nagy a zsarolási potenciáljuk, de ugyanakkor kicsi is, mert függnek alapvetően ugye, mondjuk a csoportos vezető nagypárt lététől, nem tudnak simán átállni a másik oldalra.
De azt sem tudhatják, hogy máshonnan beugrik-e helyettük valaki.
Pontosan, tehát igazából mondom, ezt az egyetlen esetet leszámítva, hogy ez a 2002-ben azt hiszem, akkor az IDS kilépett a Racsán kormányból, ezt leszámítva azt mondhatnánk, hogy ezerre sok példa volt ez a sok párti, de egy nagy sok kicsi felállású koalícióra, és a koalíció vezető pártja tulajdonképpen mindig ellenőrzés alatt tudta tartani az adott kormányzat, tehát kitöltötték a ciklust, úgyhogy ilyen szempontból ez szerintem eredményezhet egy működő kormányt. Másrészt pedig ugye ha mondjuk az SZDP és a MOSZT összeáll, vagy a HDZ és a MOSZT, hogy a másik nem kizárható variációval is számoljunk, hát akkor pedig egy csomó kis pártra ugye nem biztos, hogy szükség van.
Mert hogy simán megvan a 76. Mert
nélkülük is meg lesz a 76, persze.
Milyen volt a kampány? Mondjuk a miénkhez hasonlítva, mert mi máshoz tudnánk hasonlítani. Kikit támadott, ki mit ígért, és mi sodort el az előző kormányt? Illetve nem biztos, hogy elsodort, tehát meglátjuk.
Valameddig még húzhatták volna a választások kiírását, de ugye nem sokáig, mert decemberben úgyis lejárt volna a 4 éves mandátuma. Tehát ez tulajdonképpen egy soros választás volt, és szerintem a kormány jól szerepelt. Mert az elmúlt 1-2 hónapot, amikor már zárult a rés a közvéleménykutatásokban a két párt között, azt lehet mondani, hogy a HDZ egészen nyárig vagy kora őszig stabilan vezette a minden közvéleménykutatást. A ciklus során megtartott választásokat rendre mind megnyerte, tehát helyhatóságét, Európa parlamenti választás. Ez mind biztosan hozta
a mostani
ellenzék. Uh-huh. 2011. december óta a szociáldemokrata koalíció semmit nem nyert. Ilyen szempontból. És ehhez képest szerintem jól szerepeltek. De az, hogy nem tudnak, és nem biztos, hogy tudnak ismételni, vagy ha tudnak, akkor is ugye csak nagyon nagy koalíciós támaszt, azzal nyilván vannak olyan okaik, amelyikről tehetnek, vannak, amelyik nem. Tehát ugye igazából a Horvátországban ugye 2008 óta permanens recesszió van. Ez jó részt, vagy nem utolsó sor, hogy ez a nemzetközi pénzügyi hatásválság következménye volt, de azért az uralkodó kormányra mindig lecsapódik. Ebből 2011-ben ők nyilván húztak hasznot, most az ellenzék próbált ezt. Kicsit szerencse is volt a kormánynak, mert éppen az idei úgy tűnik az első olyan év, amikor növekedni fog a gazdaság, és ezt hangsúlyozta is ugye a kormányzat, hogy trendforduló van, és ez végül is tárgyszerűen igaz is, bár sok elemző szerint ennek inkább az EU-tagság lecsapódása, nem a kormány zseniális gazdaságpolitikája az oka. Tehát ember azt mondhatnánk, hogy gazdaságpolitikailag nem teljesített jól a kormány. Még ha valóban elismerjük, hogy nagyon nehezek is voltak a körülményeik. Belpolitikai ígéretékét nézve, ugye ők is radikális reformot, megújulást, közélet teljes megtisztítását ígérték. Ezekből volt, ami megvalósult, volt, ami nem. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen nagyon vegyes volt a kormány megítélés, a kormány teljesítménye. És talán ez is magyarázza azt is, hogy ők is, de az ellenzéke is igyekeztek a kampányt ugye átvinni ilyen ideológiailag jól megfogható kérdésekre. Ezek közül az egyik az, hogy ki a hazafi, ki a horvátok letéteményese, ugye a hazafias koalíció a HDZ körül, és ők igyekeztek ugye egy ilyen a jugokommunizmus maradványainak a pozíciójába beszorítani az SZDP-t. Az SZDP pedig megint ugye a szélső jobb oldal, az usztasa tradíció visszatérésével fenyegette egy zavaros múltú figurának, Tomislav Karamarkónak a vezetésével. Tehát nagyon meglehetősen negatív volt a kampány, átideologizált, igyekezett a két nagy párt egymást és egymás vezérének a kormányzati kompetenségét kétségbe vonni, és szerepet kapott benne ugye a migráns válság is, hogy azzal a kormányzat hogy teljesített.
Ugye az nem volt egyértelmű? Ezen lehetett vitatkozni?
Hát ugye az ellenzék azt mondta, hogy a kormány totálisan megbukott ugye a migráns válság kezelésével.
3 nap kellett hozzá, innen nézve.
Van. És ez az esetekre nézve szerintem is tényszerűen igaz. Most azóta nem biztos persze, hogy a népszerűségi mutatók összezárulása és a migránsválság kormánypárti kommunikációja között szoros az összefüggés, ezt majd egyszer talán megtudjuk. De ugye ezért a közelmúltra végül is azt látjuk, hogy nagyjából Horvátországban is kialakult az a rutin, ami a térség országaiban a menekültekkel kapcsolatban, hogy minél előbb tovább szállítani őket. Tehát most már nincs az a káosz, mint szeptember végén volt. És ugye a kormány, meg Milanovic is, ugye ezt a magyar-horvát nem mindig ízléses vagdalkozásból, ugye jól tudjuk, hogy ugye egyfelől igyekezett úgy fellépni, mint akik humánusabban bánnak a migránsokkal, mint a szerbek, a magyarok. Másfelől viszont keményen odaszólogatott Szerbiának, Magyarország és Magyarországnak ebben a szempontból igyekezett Horvátország jó érdekvédőjeként fellépni.
Bocsánat, Szerbiának való odavágásokat azt innen Magyarországról nézve könnyebb megérteni. De Magyarországnak minek, amikor mi mindig azt tanultuk, hogy a magyarok meg a horvátok ezek jó viszonyban vannak. Magyarország annak idén az EU tagságért is nagyon egységesen lépett fel.
Így van. Ez történelmileg igaz, a közelmúlt minden politikai jelentőségű szállára nem. Ugye hát azért a Mol-Iran körüli vita azért megrontotta a két ország politikai viszonyát. Társadalmi viszonyát nem, nyilván ezt ugye nem érezzük, hogyha oda megyünk nyaralni szerencsére, tehát ezen a szinten nem, de azért politikailag ez romlott ez a viszony. Másrészt pedig, hát ugye még szeptember 15-e előtt azért tényleg a horvát sajtónak inkább azért valóban a baloldali része azért egy kicsit nagyképűen leszólta Magyarországot. Szerbiát is, meg másokat is, hogy bánik a menekültekkel, ez mennyire nem európai, nem antihumánus megoldás. Erre ugye Magyarországról mentek a viszont válaszok, és tulajdonképpen belekeveredtek, vagy a kampány során is belekeveredtek ebbe a vitába. Hát az ellenzék az pedig ugye végig kitartottam át, hogy Milanovic megbukott a migráns kérdés kezelésével, egyrészt a stílusával, mondanó kommunikációjával, másrészt pedig miért nem követte kezdetől azt az utat, amit Magyarország.
Az számított valamit ebben a kampányban, hogy a magyar államfő a horvát államfővel menet közben találkozott?
Hát végülis az eredmény azt mutatja, hogy valószínűleg nem, mert emögött az, ugye ezt Budapesten nem is titkolták, hogy a HDZ-nek drukkolnak.
Szijjártó Péter itt mondta, hogy ettől a kormánytól nem sokat lehet várni.
Pontosan, és ugye azért mondom, egy másfél-két hónappal ezelőttig minden közvéleménykutatás alapján ez reálisnak is látszott, és ennek nyilván ha kimondatlan is, de azon, hogy volt ilyen üzenete, ugye a két korinda igen, a horvát államfő magyarországi látogatásával. Hát, de inkább hogy is, tehát ha most az eredményeket nézzük, hogy mi jött ki, akkor azt mondhatunk, hogy a HDZ szempontjából ez nem hozott sokat a boltra.
Van valami érzés, hogy mi fordíthatott? Ha persze a végén, a végleges mondatunk is azt mutatják majd, mint amit most ezek a előzetes számok mutatnak, hogy a HDZ nagy vezetéséből nem jön ki. Mi fordult? Valami momentum, esemény? Történt-e valami?
Én azt gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy migráns válság. Szerintem nyilván ennek is volt ebbe egy szerepe, de szerintem azért a választásokra, a kampányra, a végeredményre és a horvát belső ügyek, gazdaság, szociális helyzet, munkanélküliség és hasonlók nagyobb mértékben nyomták rá a bélyegüket. De talán a fordulásban szerepet játszhatott ugye az is, hogy hogy sokaknak tetszett Milanovicsnak ez a kettős kommunikáció, ez az egyfelől humánusabbak vagyunk, mint a szomszédaink, másfél, ha kell, akkor megvédjük a saját határainkat a magyarokkal szervekkel szemben is, ha ez szükséges.
Jók vagyunk, de kemények.
Jók is vagyunk, de kemények. Ez, ennek is lehetett szerepe. Szerintem szerencsésen jött ugye azok a hírek is, amelyek éppen az elmúlt hónapokban mentek át ugye a köztudatba is, független elemzői forrásoktól is, hogy a horvát gazdaság talán tényleg újra növekedési pályára állt, tehát ez, hogy trendforduló van, mikor csak egy egész vagy másfél százalék is lesz a gazdasági növekedés, de nem pusztán üres kormányzati retorika, hanem tényleg egy kormányforduló, ugye választási sok közeletével mindenki választási költségvetést jön, hogy a horvát kormány is hozott, jobban megengedhetjük alapon néhány szociális lépést, ami egyébként érthető, hogy a frank hiteleket ott is befagyasztották, lehetővé tették az átváltását euróra, tehát bizonyos gazdasági trendforduló, bizonyos szociális elemek, és szerintem a két kormányfő közötti karakterbeli különbség is fontos, tehát nem tudjuk, hogy Karamarkó milyen kormányfő lenne, ugye Milanovics vegyes teljesítményt mutatott, de hogy a Milanovics jobb kommunikátor, az egyértelműen úgy tűnik, és bele tudta, ugye szerintem nagyon rosszat tett a esetleg bizonytalanoknál is, hogy a Karamarkó nem is állt ki egy face-to-face miniszterelnöki jelölti vitára. Tehát őt sokan talán inkább hát egy ma is már ügyes kamarilla politikusnak tekintik, de nem biztos, hogy valóban olyan kormányfőnek, akinek ma szüksége van Horvátországra. De egyébként azt mondhatjuk, hogy ha megnézzük a szavazatok számát, tehát akkor durván 35-35%, tehát igazából azt mondanak, hogy nem omlott össze a két táborra jutó szavazatok száma, kicsit persze elmozdult, többet kapott, aki most ellenzékben volt, és kevesebbet, aki kormányon volt, de ebből szempontból nem volt nagy fordulat.
De a politikai táborok stabilak maradtak.
Stabilak maradtak, amikor ugye rosszabbul is mértek a közvélemény kutatások, az is azt jelenti, hogy 3-4%-a vezetett a HDZ, de nem 15-tel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Juhász József, az ELTE egyetemi docense, az Aréna vendége.